Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 661. éneket énekeljük mind a három versével. Hűséged végtelen, Atyám, nagy Isten. Segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét a Zsoltárok könyve 103. fejezetéből. Egy kicsit lassabban olvasom, tagoltabban, szünetekkel, hogy gondoljuk végig a mi életünkben is ezt az imádságot, és alkalmazzuk egy kicsit magunkra. Zsoltárok könyve 103. fejezete. Istennek a bűnös és gyenge emberek iránt való irgalmasságának dicsérete. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről, aki megbocsátja minden bűnedet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged, aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útjait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem fedődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nekünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr, az őt félők iránt.
Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy hol vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű. Úgy virágzik, mint a mezőnek virága. Hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri azt többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön. És az ő igazsága a fiaknak fiai, azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én lelkem az Urat.
Köszönjük neked, Istenünk, hogy te adtad nekünk az idő csodálatos ajándékát. Köszönjük, hogy annak minden perce a te kezedből jön hozzánk. Köszönjük, hogy azt mindenkinek, mindenütt egyenlően osztod. Köszönjük, hogy nekünk is olyan bőven osztottad, annyi évet adtál már, és hadd köszönjük meg neked az elmúlt esztendőt is. De te látod, Urunk, hogy mennyire tudjuk-e az időnket tékozolni, milyen sokszor nem arra használni, amire te adtad. Könyörülj rajtunk. Segíts felismerni, milyen drága kincs a kezünkben levő idő. És hogy tulajdonképpen ez a legfőbb, amit adtál nekünk, amit használhatunk magunk és környezetünk javára. Kérünk téged, hogy amikor visszatekintünk az időre és előre tekintünk, akkor hadd találkozunk veled, hadd halljuk a te üzenetedet, hogy a szívünk mélyén legyen változás, ott kapjunk segítséget. Csak te tudod ezt megtenni. Nagyon gyámoltalanok, tudatlanok, tehetetlenek vagyunk nélküled. Könyörülj, hogy veled tudjunk megerősödni, és veled tudjunk tovább menni. Amen. Énekeljük a 673. éneket, Jézus, te égi szép tündöklő fényünél.
Jesus, te
apostolnak a Filippi beliekhez írt levele, második fejezetéből olvasom a 12. és 13. versből az igét. Ezt mondja az apostol, annak okáért szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben. Félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jókedvéből. Kedves testvérek, nagyon szeretik a Bibliában az ellentmondásokat felfedezni. Azt kell mondanom, hogy mindig látszólagosak az ellentmondások. Az ellentmondásoknak van egy olyan nevük, hogy paradoxon, és ez pedig a paradoxon is látszólagos ellentmondás mindig. A Bibliában soha ne fedezzünk fel dialektikát. A dialektika ugyanis azt jelenti, hogy valóságos ellentmondás, amelyiknek mind a két fele igaz. Ilyen nincs. Volt egy eszme, amelyik azt mondta, hogy ő dialektikus, de egy nem létező dologban hitt. Ellentmondások nincsenek ebben a világban, csak látszólagos ellentmondások. Az más kérdés, hogy a Bibliában néha nagyon nem értünk dolgokat. Néha nagyon úgy tűnik, hogy nekünk ellentmondó az a két dolog, és olyankor csak alázattal azt tudjuk mondani, hogy meghajlunk Isten előtt, tudjuk, hogy ebben a világban ő kormányozik mindent, és nem ellentmondás semmi, amit mi annak látunk. Legfőjebb nem értjük, no de ez nem olyan meglepő. Hogyha az Isten bölcs világ kormányzásáról van szó, hogy mi nem látunk át mindent, és nem értünk pontosan mindent. Amikor ezzel szembesülünk újra meg újra, akkor nincs egyéb dolgunk, mint alázatosan meghajlani Isten előtt. Hiszen mi keresztjének tapasztaltuk az ő kegyelmét, szeretetét, tudjuk, hogy ő milyen Jézus Krisztusban, tudjuk, hogy a legjobbat teszi nekünk, azt, hogy milyen utakon, azt nem értjük, nem tudjuk, de hát azért vagyunk mi itt a földön, pici, parányi porszemek, és azért van ő fönn a mennyben, átlátva mindent, hatalmas valaki. Ki cselekszik az életünkben? Ilyenkor, amikor áttekintünk egy évet, meg előre tekintünk egy másik évre, akkor ez egy fontos kérdés, hogy meglássuk. Azt mondom, hogy nagyjából három lehetőség van. Van, aki úgy gondolja, hogy senki. Sodródik az árral, elszenvedi a világ mindenségnek a történéseit, próbál benne helyezkedni, de tudja, hogy nagy lehetőségei nincsenek. Ez az egyik álláspont. Aztán van, aki pedig nagyon határozott elképzelésekkel rendelkezik, nagyon nagy öntudata van is, tesz dolgokat. És van a hívő ember, de ő hogy látja ezt a világot? Hát nem úgy, mint mondjuk a fatalista ember, talán ezt még nem kihagytam a számításból, ilyen lehetőség is van, aki azt mondja, hogy egy mindenható Isten van ebben a világban, és ő sakkozik velünk.
És ez ugyanaz tulajdonképpen, mint az első, azért is nem mondtam, és nem számítottam be. Mert ilyenkor az ember ugyanúgy tehetetlenül elszenvedi, amit elszenvedhet, de a hívő élet nem ilyen. A hívő élet azt jelenti, hogy együtt látjuk, hogy vannak tudatos tettek az életünkben, és van egy irányítás az életünkben. És amikor a hívő ember ott van, ahol lennie kell, akkor ez a kettő szinkronban van. Ahogy Ady Endre írta, hát ő sok mindent megélt, sok mindent írt is, mint költő nyilván jól meg tudta fogalmazni a dolgokat. Az egyik versében ezt mondja, és hogyha néha-néha győzök, ő járt, az Isten járt előttem, kivont a kardját, megelőzött. Tehát, ha azok a tettek, amiket én teszek, azok helyén vannak, az csak annak a következménye, hogy szinkronban vagyok azzal, amit Isten tesz. Akkor győzök, tehát nem egy hiába való dolgot csinálok, amit aztán az élet keresztül húz, aminek semmi eredménye nincsen, hanem valami olyat, amiért érdemes élni. Hozzá tettem valamit ehhez a világhoz, de csak úgy, hogyha az Isten járt előtte. Na hát így kell talán megértenünk ezt az igét, amit szoktak idézni annak a bizonyítására, hogy a Bibliában ellentmondások vannak. Lám-lám itt két egymás utáni mondat, egyikben azt mondja, az új fordításban így is mondja, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, és a következő mondatban az van, hogy mert Isten az, aki munkálja mind a akarást, mind a cselekvést tetszésének megfelelően. Egyrészt azért azt megfigyelhetjük, hogy mind a két mondatban más a tárgy, hogy mit munkál. A másik megfigyelés azt igazából a lelkészek tudják tenni, akik görögül tanultak, és esetleg megnézik az eredeti szöveget, és akkor azt látják, hogy ugyanaz az ige van mind a két helyen, de más igekötővel. Félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Isten az, aki teljességgel munkálkodik ebben a világban, de a részletekben nekünk van szerepünk, és nekünk ad helyet. Szoktam ezt persze úgy mondani, hogy ő írta a regényt, ő írta a drámát, de ebben a regényben, ebben a drámában úgy van megírva, isteni módon, nem úgy, ahogy mi emberek, ami szerény lehetőségeinkkel megírjuk, bele van írva a szereplőknek a felelőssége, a választási lehetősége. Ez már megint olyan, hogy megérteni ezt nem tudjuk. Ez nem is azért mondom. Csak a helyzetet írom le, hogy ez mind a kettő igaz, és az Istennél ez nem ellentmondás, ő írta minek úgy ezt a világot, hogy beleírta a mi felelősségünket és választási lehetőségünket. Noha ő írt meg mindent, de ebben a mindenben benne van az, hogy nekünk felelősségünk és választási lehetőségünk van. Tulajdonképpen a paradoxon az egy irodalmi eszköz, tehát amikor a Biblia sokszor így fogalmaz, hogy látszólag ellentétet ad elénk, az csak arra való, hogy elgondolkodjunk.
Nem akarja, hogy unalmas legyen a szöveg. Na, azt akarja, hogy mi rácsodálkozzunk dolgokra. Azt is mondhatom, hogy olyan az egész élet, mint egy hatalmas történelmi tabló, vannak ilyen festmények, talán a legnagyobb, legalábbis itt Magyarországon, a Honfoglalás nevű festmény. Rengeteg szereplője van, és áttekintjük egyben, és ez egy terv. A festő, ahogy eltervezte ezt, de ha a részleteket megnézzük, akkor ott pedig cselekszik az, aki ott le van festve. Hát ugyanígy van az életünkben, valahol valami hasonlóan, csak persze sokkal bonyolultabban, az Isten lehetőségeivel, nem az emberi festőnek a lehetőségeivel. Vagy úgy, ahogy egy énekarba járok, és ott az egyik énekaros társunk hiányzott egy alkalommal, és utána beszámolt, hogy igen, mert megvizsgálták a szemét, kiderült, hogy zöld hályogja van, de ő tudja, hogy ezen könnyű segíteni, mert az ő édesanyjának is az van, meg az ő keresztanyjának is. Az egyikük rendszeresen cseppent a szemébe, a másik pedig azt mondta, hogy én nekem ez nem kell. Ez a másik most már csak nem vak. Az édesanyja pedig éli az életét ugyanúgy, ahogy más rendes ember, csak minden nap szán egy kis időt arra, hogy cseppentsen a szemébe. Hát az, hogy az üdvösség, az Isten ajándéka, az talán ilyen is, hogy megvan a gyógyszer, ami bűnös életünkre. Eljött a megváltó. Kifizette az adósságainkat. Meghalt a kereszten. Meg vagyunk váltva. De az, hogy ki mit tesz ezzel az örömhírrel, ez már rajtunk múlik. Tehetünk úgy, mint az az ember, aki nem élt az orvossággal, és ezért kezd megvakulni teljesen, vagy tehetünk úgy, hogy igen, élek vele, használom, milyen csodálatos, örülök neki, napról napra hálát adok érte, és az életem kiteljesedhet. Vagy egy lelkésznek a beszámolóját olvastam, ennek a igének a kapcsán, aki elmondta, hogy a gyülekezetében volt egy család, ahol az édesapa hát nagyon rossz alkoholista volt, mert agresszív volt, amikor az alkohol hatása alatt volt, ugye az alkohol csak felszabadítja a gátlásainkat, aki kedves, vagy befelé fordul, az olyan lesz, amikor iszik, de akiben indulatok vannak, és olyan, az szabadítja föl. És a szegény családja menekült rendszeresen előle. Azt mondja a lelkész, hogy látogatott ott, és látta, hogy a bútorokon is ott vannak a nyomok, össze volt törve, szinte minden bútor, voltak rajta mélyedések, egyebek, mert ilyen volt ez az ember. Még nem egyszer eljutott egy csendes hétre, és ott megvilágosodott a kegyelem előtte, és más emberré lett. És akkor utána, amikor erről beszámolt embereknek, akkor mindig úgy azt mondta, hogy az Isten lehajolt hozzám, elvitt arra a csendes hétre, ott megvilágosította a szememet, hogy megértsem az igét, és így lettem hívő. És most az ő
szeretetéből és kegyelméből, az ő útmutatása szerint élek. Ez számára egyértelmű. És nagyon érdekes az a mozzanat is, amit mondott, hogy a lelkészők találkoztak aztán az utcán is, és akkor elbeszélgettek, mondta, egy szatyor volt nála, este volt, és mondta, hogy viszem a vacsorát a családomnak. Mostanában már mindig én viszem a vacsorát, mert örülök, hogy ha valamit jóvá tudok tenni abból a sok-sok félelemből és haszontalanságból, és amit tőlem kaptak. És azt mondta, hogy az órájára nézett, hogy jaj, már 5:30, sietnem kell, mert megígértem, hogy 6 órára otthon leszek, és nem szeretném, hogy többet csalódjanak bennem. Félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket, ez azt jelenti, hogy nem szeretnénk, hogy az Isten csalódjon bennem többször. Ha már őt nem szerettük eddig, de aztán megértettük a szeretetét, és aztán elkezdtük felismerni, és magunkhoz engedni, és elkezdtük viszont szeretni, akkor ne csalódjon többet bennem. Ahogy ez az ember is mondta a családjával kapcsolatban ugyanezt. Ez nem olyan értelemben félelem és rettegés, hogy ez egy törvény, és jaj lesz nekünk, hogyha ennek az embernek se lett volna jaj, hogyha 6 óra után jön valami nagyok miatt haza, valakinek segítenie kellett, vagy ki tudja mi miatt, de ott volt benne, hogy ne okozzak csalódást. Mert bennünk sem az kell, hogy legyen, hogy jaj, mi lesz, ha áthágom az Isten parancsát, ha nem úgy élek, ha valami másképp sül el, ne legyen ilyen félelem, de az fontos, hogy nem akarok csalódást okozni többet, fölöslegesen. Amennyire csak rajtam áll, szeretném, ha az Isten gyönyörködne az életemben. Ha azt mondaná, hogy igen, ezt így szeretné. Ezért érdemes volt azt a nagy dolgot megtenni, hogy a fiam meghaljon a kereszten. Hogy ebben az emberben változások indultak, és ez az ember másként él, mert szeret, mert felismerte a szeretetemet. Mit mond hát nekünk ez az ige? Ki cselekszik az életünkben? Fedezzük fel az Úr lábnyomát, jelenlétét, segítségét. Fedezzük fel, hogy a múlt évben is, azelőtt is ő volt ott, ő irányította a lépteinket bizonyos helyzetekbe, és akkor tudjuk, hogy ezután is ő lesz velünk. Csodálkozzunk el, ez a másik dolog, hogy lehet, hogy ilyen kegyelmesen vezette a lépteinket, az utainkat, hogy lehet, hogy nem dőlt össze minden, amihez hozzáfogtunk, pedig megérdemeltük volna. Hogy lehet, hogy volt visszaút, hogy lehetett javítani dolgokon, amiket elrontottunk, pedig megérdemeltük volna, hogy ne lehessen. Hogy lehet, hogy még mindig szeret, hogy még mindig az ő bocsánatát adja. Csodálkozzunk el, ez nagyon fontos. Félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket, csodálkozzatok el. Hogy mit meg nem tett az Isten értem? Mi minden ajándékkal el nem halmozott? És még azt mondja, hogy erre számíthatok tovább is, hogyha az ő útján járok. Sőt, még nagyobbakra. És ragadjuk meg a lehetőséget, hogy a jelenben engedelmeskedhetünk az ő figyelmeztetéseinek, indításának, annak, amit ő szeretne az életünkkel. Kereshetjük, hogy mi, Uram, a te akaratod. Mit akarsz a következő évemmel, a következő napommal, a következő órámmal? Félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jókedvéből. Hívő embereknek, Jézus Krisztusban hívő embereknek mondja ezt az ige. Nektek van üdvösségetek az Isten kegyelméből. Lehajolt hozzátok. De ezért fedezzétek föl az Isten lábnyomát. Csodálkozzatok rá, hogy hogyan bánik veletek. És ragadjátok meg minden napnak a lehetőségét arra, hogy az ő szeretetét valahogyan a ti gyenge, gyarló módotokon viszonozzátok. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, valóban tudjuk az elméletet, nagyon sokan itt. De segíts, Uram, rácsodálkozni, hogy milyen nagy dolog az is, hogy megvilágosodhattunk, hogy tudjuk, hogy kicsoda vagy, és mit tettél értünk. De könyörülj rajtunk, hogy ne maradjon csupán az elméleti tudás a fejünkben, az életünkben, hanem vigyük véghez mindazt, amit elterveztél velünk, amit te megtettél a Golgotai kereszten értünk. Ez legyen valóság, legyen élet a mi napjainkban. Bocsásd meg, hogy olyan kevéssé történt ez meg az mögöttünk levő évben is. Könyörülj rajtunk, hogy jobban megtörténhessen a következő évben. Segíts, Uram, figyelni rád, csodálkozni a te kegyelmedre, megérteni, követni a te utadat, akaratodat. Önmagunktól nem tudjuk ezt. Köszönjük, hogy te nem azt akarod, hogy önmagunktól tegyük, hanem te akarod bennünk is munkálni az üdvösséget. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kívánok a kedves testvéreknek áldott új esztendőt, ha nem találkoznánk addig, akivel nem találkozunk, akik pedig itt maradunk, azok együtt töltjük még a következő órákat is az új esztendőig. Most az Isten tiszteltünket fejezzük be, a 730. ének mind a három versével, így kezdődik: ébredj alvó hívat szózat. Ébredj!
Yeah.